Hétfő, egy nő. A Trend FM portré műsora. A műsorvezető Kutasi Judit.
Már is folytatjuk a Hétfő, egy nő portré műsort. Vendégem a stúdióban Perlusz Andrea, a gyógypedagógus, az ELTE Bárczi Gusztáv gyógypedagógiai karának tudományos és stratégiai ügyekért felelős DK-helyettese, a mikrofonnál pedig Kutasi Judit. És hát beszéltünk a nevelési módszerekről, az inkluzívról, illetve az integrált nevelésről, arról, hogy mennyire másképp állnak egyes iskolákban akár azokhoz a gyermekekhez, akik mások, mint a többiek, és hogy mennyire is hogyan kell őket segíteni. De nem csak az oktatás kapcsán beszélhetünk, gondolom, erről, hanem társadalmi viszonylatban is, felnőttek körében, hogy mivel segítünk, vagy éppen mivel nem segítünk egy fogyatékossággal élőt. Szakemberként ezt hogyan látod?
Tulajdonképpen az egészségügyi világszervezet modellje nagyon nagyot változott abban a tekintetben, hogy a diagnosztika az egy állapotdiagnosztika legyen a fogyatékosság esetében, vagy egy funkcionális diagnosztika, tehát hogy ne azt nézzük, hogy a fogyatékossággal élő személy mit nem tud megcsinálni, hanem azt, hogy mit tud megcsinálni, és hogyan tud a megmaradt képességekkel, készségekkel, illetve egy jó funkcionalitás növelő terápiával minél értékesebb tagja lenni a társadalomnak. És akkor itt kapcsolódunk tulajdonképpen oda, hogy új rehabilitációs paradigma bontakozott ki, amely a társadalmi részvételt nagyon-nagyon fontosnak tartja, és azt mondja, hogy tulajdonképpen a fogyatékosság egy biológiai állapotra ráépülő olyan szituáció, ahol az egyén és a környezet összenemilléséről beszélünk. Ha sikerül a környezetet minél inkább akadálymentesíteni mentálisan, attitűdökben, fizikai, valójában kiválasztani a munkafolyamatot, amit a fogyatékossággal élő munkavállaló el tud végezni. Magát a fogyatékossággal élő személyt felvértezzük, van egy ilyen empowerment nevű mozgalom vagy kifejezés azokkal a készségekkel, amelyekre szüksége van a munkaerőpiacon, akkor tulajdonképpen sikerül a társadalmi integráció, ráadásul nem egy segélyezett, támogatott, paternalista, overprotektív, túlvédő közegben kell akkor a fogyatékossággal élő személynek élnie.
Tehát a pozitív diszkrimináció is árthat, hogyha nem megfelelően használjuk.
Így van.
Ezt veszem ki a szabaidból.
Tehát, hanem egy önálló életvitel, minél nagyobb mértékben önálló életvitel, saját döntések megteremtése, olyan helyzetbe hozása a fogyatékossággal élő személyeknek, hogy tudjanak dönteni a saját életükről, és a lehető leginkább a tanulás, a munka, vagyis minden, ami a normál életet jellemzi.
És aminek, akkor utána már ne tegyünk különbséget a teljesítményben?
Ami ennek egy nagy lökést adott, az a fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló ENSZ egyezmény, amit Magyarország egyébként másodikként írt alá a fakultatív jegyzőkönyvét, vagyis vállalta magára nézve a kötelezettségeket, hogy átvezeti a jogrendjébe ezeket a dolgokat, és amit kérdezel, tehát, hogy utána másképp bánjunk-e vele, én úgy gondolom, hogy mindent meg kell tenni annak érdekében, pozitív intézkedéseket, hogy ő ki tudja teljesíteni a saját képességeit, és természetesen onnantól egy ugyanolyan munkavállaló, mint amilyen bárki más. Tehát fontos, hogy megnézzük, hogy melyek azok a területek, amelyeken nagyon jó teljesítményt tudnak elérni a fogyatékossággal élő személyek, és ezeket a területeket kiemelve, erre felkészítve őket tudnak a munkaerőpiacon érvényesülni.
Kifejezetten érdekelne, ugye túl vagyunk egy első koronavírus járvány hullámon, ami azért fenekestől felforgatta a mindennapjainkat. Nyilván itt nem lehet különbséget tenni, hogy kiét jobban, de azért a fogyatékkal élőknek talán egy picit nehezebb volt bizonyos helyzetekhez alkalmazkodni hirtelen egyik napról a másikra, akár az oktatást, akár a munkavilágát nézzük. Milyen példákkal, helyzetekkel találkoztál, hogyan ítéled meg úgy, hogy itt vagyunk egy második hullám kellős közepén?
Nagyon-nagyon nehéz volt a fogyatékossággal élő személyeknek, gyerekeknek, felnőtteknek a COVID-járvány. Éppen egy nemzetközi workshopon vettem részt most 2 napig, online természetesen. Az egész világon kihívás az, hogy a fogyatékossággal élő gyermekekkel, személyekkel foglalkozó különböző szervezetek hogyan milyen gyakorlatokat tudtak kifejleszteni az első hullám során annak érdekében, hogy megkönnyítsék a fogyatékossággal élő személyek helyzetét.
Bocsánat, mondjál példákat, hogy milyen helyzetek bekerültek.
Két területet is kiemelnék. Hát az egyik a nagy létszámú bentlakásos intézményekben élő fogyatékossággal élő felnőttek, ugye akik egyrészt az önálló életvitelükben korlátozottak, folyamatos támogatásra szorulnak, és ezekben a bentlakásos intézményekben, ugye ha bezárják ezeket az intézményeket, akkor is egyrészt nagyon nagy veszélynek vannak kitéve, hiszen az őket ellátó személyzet ugye folyamatosan jön-megy, tehát ha bekerül egy ilyen intézménybe a vírus, az tudjuk, hogy elég nagy pusztítást tud végezni. De ennél sokkal nagyobb probléma, hát ez is egy óriási probléma, de gyógypedagógus szemszögből ennél sokkal nagyobb probléma az, hogy azokat az aktivitásokat, amelyeket ők megszoktak, tehát hogy kimehetnek mondjuk minden délután a legközelebbi ABC-be, vagy elmehetnek a főtérre sétálni, vagy lemehetnek a folyópartra. Ezeket az aktivitásokat nem tudják végezni, illetve nincs is nagyon mivel helyettesíteni, hiszen ha én nem tudok menni kirándulni, akkor mondjuk megnézek egy filmet, vagy játszom a számítógépen, vagy valamit keresek. Ja, nem is gondolunk bele, hogy nagyon sok fogyatékossággal élő személy számára mondjuk a számítógép használata az egyáltalán nem elérhető, vagy nem tudják megtanulni, vagy nem is használták korábban, és akadályozottak abban, hogy gyorsan megtanuljanak, tehát ez a rugalmas váltás, átalakítani az életformánkat, ez is nagyon nehéz.
Az oktatás szempontjából is gondolom nehéz volt, vagy akár apróság, a maszk használat elfogadtatása szempontjából.
Így van. Például fogyatékossággal élő gyerekek, bizonyos csoportjai számára, autizmussal élők, értelmileg akadályozott személyek számára nagyon nehézséget okoz a maszk elfogadtatása. Most arról nem beszélek, hogy a szokás kialakítása az minden gyereknél és a fogyatékossággal élő gyerekeknél még inkább nehéz, hiszen lassabban megy végbe a tanulás, sokkal több megerősítésre van szükség, de maga az, hogy egyáltalán valami fedje az arcomat, ez sem triviális. És hát az oktatásnál mi úgy gondolkodunk, középosztálybeli tanult pedagógusok, hogy a gyerek majd leül a számítógép elé otthon, és akkor tanul, vagy ha feladjuk a házi feladatot, fellőjük a felhőbe, ő majd letölti és megcsinálja. Hogy a fogyatékossággal élő gyerekek számára ez nem. Hát gondoljunk például arra, ahol a túl sok képernyő használat epilepsziás rohamot vált ki. Ez csak egy nagyon egyszerű, triviális példa. Vagy egy viselkedés problémát mutató gyerek, aki nem tud egy percnél többet ülni egy helyben, bármennyire is interaktív mondjuk az a foglalkozás, amit online tartanánk neki. Vagy a vakok számára, akiknek egyáltalán nem hozzáférhető az oktatási szoftvereknek egy jelentős része. Vagy a hallássérült személyek számára, akik a hanganyagokat egyáltalán nem tudják feldolgozni, mert ők meg pont a vizualitásra támaszkodnak. És sorolhatnám a példákat, tehát az egész világon gyűjtjük és próbáljuk azokat a jó gyakorlatokat megtalálni, amelyekkel a fogyatékossággal élő gyerekek oktatása, foglalkoztatása valamilyen módon biztosítható, és akkor ugye arról a helyzetről beszélünk, hogy az infrastruktúra az rendelkezésre áll. De hát tudjuk, hogy rengeteg helyen nem áll rendelkezésre az infrastruktúra.
Nem beszéltünk a hátrányos helyzetű településekről, ahol kevesebb számítógép, telefon,
áram.
Internet kapcsolat, wifi, vagy éppen áram, hogy a legegyszerűbb szintig lecsupaszítsuk ezt a kérdést, igen.
Igen, tehát azok a gyerekek, akik hátrányos helyzetű településen élnek, és mondjuk tanyavilágban, és számukra az iskola messze több, mint a tanulás helyszíne, tehát sokszor ott meleg van, sokszor ott jó minőségű étel van rendszeresen, és a többi. Ezek a gyerekek teljesen kimaradnak a tanulásból, mert ott, ahol az a kérdés, hogy nincs folyóvíz és nincs elektromos áram, itt a digitális oktatás nem értelmezhető. Tehát nagyon-nagyon fontos kilépni abból a pozícióból, amiben mi élünk, ami nagyon jó, egy nagyon kiváltságos állapot, és tanárként gondolni azokra is, akik így nem tudnak tanulni.
Mi az, ami a szakmádban leginkább foglalkoztat most? És miért éri megcsinálni?
Először a másodikra válaszolnék. Soha nem gondoltam egy pillanatig sem, hogy nem éri megcsinálni, pedig azért a gyógypedagógia területén az eredmények nem jönnek gyorsan. Tehát nagyon kell hinni abban, hogy eredményt fog elérni a munkánk, miközben nem vagyunk tévedhetetlenek, tehát azért mindig vannak kétségeink.
Meg hát nem csak rajtatok gyógypedagógusokon múlik, hanem pontosan azon a személyen, akivel dolgoztok.
Így van, tehát nagyon, nagyon fontos ez a türelem és kivárás és a hit, bizalom abban, hogy működni fog az a dolog, ami majd sok idő múlva eredményt hoz a munkánk végén. Ami a legjobban foglalkoztat engem, az maga az ember. A fogyatékossággal élő ember, és az, hogy hogyan tudok vele úgy együttműködni, vagy egymással hogyan tudunk úgy együttműködni, hogy az a legdemokratikusabb, az a legmegfelelőbb legyen mind a kettőnk számára, akkor is, ha ő egy gyerek, akkor is, ha felnőtt. Tehát úgy gondolom, hogy nagyon fontos megtalálni és felébreszteni a fogyatékossággal élő emberekben ezt az önrendelkezést, és azt, hogy egyenrangú felek tudjunk lenni. Nem triviális, hogy ezt könnyű megtalálni.
És ebben a kontextusban és ebben a világban mit értesz siker és kudarc alatt? Mikor mondod azt, hogy ez sikerült?
Hát nyilván mondhatnám, hogy ha eredménye van, de azért, tehát így mindig beszélgetünk egymással erről, hogy nálunk ugye az eredmény az nem pénzben, nem hatalomban, nem tudom én, tárgyakban látszódik. Én nagyon sikeresnek tartom a munkámat akkor, hogyha egyrészt el tudom nyerni a bizalmát azoknak a személyeknek, akikkel együtt dolgozom, és meg tudunk nyílni egymás felé, és sikerül ezt a hierarchiát, hogy én vagyok az ő tanára, vagy én vagyok az a személy, aki épp, és hát képes megcsinálni mindent, vagy sokkal többet, mint ő, aki fogyatékossággal él. Tehát, hogyha sikerül teljesen hátradobni magam mögött hagyni ezeket a reflexeket, amik azért a neveltetésünkből, a társadalmunkból fakadnak. Szóval ezt mindenképpen sikernek élem meg. És úgy gondolom, hogy minden olyan dolog, amikor egy fogyatékossággal élő személy több lehetőséget kap, megtanul valamit tőlem, amit korábban nem tudott, az siker. Az siker.
Hogyan éled meg a kudarcot?
Hát újra megpróbálom. De én azt hiszem, egyébként elég kudarctűrő vagyok. Nagyon elkedvetlenít a kudarc, és rágódom rajta egy darabig, de általában újra megpróbálom, újra és újra, és igyekszem addig csinálni, amíg sikeres leszek benne, vagy a magam mércéje szerint sikeres leszek benne, és azt szerettem volna még ezzel kapcsolatosan mondani, hogy azért a kudarc az az életünk természetes velejárója. Nem szabad arra úgy gondolni, mint valami rosszra, hanem olyas valamire, ami egy visszajelzés arról, hogy ahogy gondolkodtunk, ahogy csináltuk, az nem volt jó. Tessék egy másik módon megtalálni. Szóval elkedvetlenít, de aztán újra nekivágok.
De a beszélgetésünkből kiderült, hogy foglalkozol fogyatékossággal élőkkel. Főiskolai tanár vagy, és hogyha még tágabb értelemben nézzük, akkor tudományos és stratégiai ügyekért felelős DK helyettes. Ez a sok minden hogyan tud egymás mellett és együttműködni?
Nem tudom. Néha én se tudom, mert emellett anyuka is vagyok nyilván.
És ez lett volna a következő
barát.
Kérdés, hogy ráadásul mindezt hogyan lehet egyensúlyozni munka és magánélet között.
Nagyon igyekszem, és úgy gondolom, hogy szorgalmas vagyok, és viszonylag gyors is vagyok, tehát a munkámban elég gyorsan tudok döntéseket hozni, gyorsan tudok információt szerezni, tehát ezek nyilván olyan skillek, amik valahogy velem születtek, és ez szerencse. Egyébként nagyon erősítik egymást ezek a területek. És úgy érzem, hogyha nincsen semmi olyan körülmény, ami kizökkentene a harmóniámból és az egyensúlyomból, tehát olyan nagyon-nagyon drasztikus körülmény, akkor én megtalálom így az egyensúlyt, tehát egy mérleg vagyok, nem tudom, hogy ki hisz ebben, de nagyon igénylem az egyensúlyt, és nagyon keresem az egyensúlyt, és általában meg is találom. A gyakorlati munkám nagyon erősíti az elméleti munkámat, és viszont szerintem nagyon fontos, hogy a hallgatóim elé úgy állok, hogy én magam is csinálom ezt a munkát.
Tehát ez a hitelességet erősíti.
nem csak tanítom, és rengeteg olyan példát tudok hozni nekik, amivel meg tudom világítani azt, hogy mit miért mondok úgy, vagy mit miért gondolunk úgy. És az elméleti és a gyakorlati munkám pedig segít abban, hogy azért a munkahelyemen lássam talán, és nagyon bízom benne, hogy ez így van, azokat a stratégiai irányokat, amelyek felé a fogyatékos üggyel foglalkozó intézményt, ami azért Magyarországon a legnagyobb és legrégibb gyógypedagógus képzőhely, a Bárci, amely irányba ezt a hajót kormányozni kell, és soha nem vagyok egyedül. És ez nagyon-nagyon jó dolog, hogy a munkámban egy vezetői tímmel dolgozunk együtt, a kutatások során egy kutató csoporttal dolgozunk együtt, és az oktatásban a hallgatókkal dolgozom együtt, az igazi gyakorlati terepen pedig a szülőkkel, és más szakemberekkel, és magával az érintett gyerekkel. Tehát azért úgy érzem, hogy az ilyen sikerek mögött mindig csoportok, tímek vannak.
És hát említetted azt is, hogy emellett még fontos, hogy anya, feleség, barát legyél, tehát hogy nagyon sok szerepkörünk van, amiben meg kell felelni. Ebben most már tapasztalatod van és rálátásod. Más volt pici gyerek mellett ezt csinálni, mint most? Könnyebb, nehezebb?
Hát ugye én 3 gyereket neveltem, és a legkisebb most már 15, igen. És...
ő az, aki még gyereknek tekinthető.
Így van, ő még azért gyerek. És úgy gondolom, hogy igen, nagyon nehéz megteremteni ezt az egyensúlyt, és amíg kisebbek voltak, addig sokkal nehezebb volt dolgozni, és kiteljesíteni magunkat, és nem annyira a fizikai leterhelés miatt, bár kétségtelen az is, hanem inkább a lelkiismeret furdalás miatt, hogy most mikor teszek jót, most hol kéne lennem, ez nyilván te is nagyon jól ismered, 2 kisgyerekkel, tehát...
Nem könnyű.
Az ember folyamatosan így mérlegel, és nálunk nagyon-nagyon fontos szerep jutott az anyukámnak, tehát ő rengeteget tudott nekem segíteni, a férjem is nagyon támogatott abban, tehát az egész család támogatott abban, hogy dolgozzak, hogy azt csináljam, amit szeretnék, de anyukám nem csak szellemileg tudott ebben támogatni, hanem nagyon sokat segített abban, és a mai napig is segít, hogy a gyerekek körül minden rendben legyen, tehát úgy érzem, hogy én is nagyon sok időt töltöttem a gyerekekkel, és nagyon-nagyon figyelek rájuk, de azért ehhez kell valaki, aki támogatást is nyújt az embernek.
Igen, kell a háttér. Mennyire vagy tervezős típus, mennyire tekintesz előre, szoktál rövidebb, hosszabb távokra célokat kitűzni magad elé, és mivel lennél elégedett?
Kicsit túl tervező típus vagyok. Néha szeretnék spontánabb lenni, és próbálok is ezen dolgozni. Én az egész életemet végigkíséri a célállítás, és annak az arra való reflektálás, hogy sikerült-e ezt a célomat elérni, és mi a következő. A szakmai életutamat például nagyon is tervezem, vagy terveztem. Én nagyon elégedett vagyok, tehát nem annyira tudok most már ilyen nagy célokat megjelölni most, hogy szeretnék nyugodtan tovább dolgozni azon a területen, amelyik területen mozgok.
A szakmai utánpótlást látod egyébként, bocsánat?
Nagyon törekszünk a Bárcin arra, hogy a szakmai utánpótlás biztosítva legyen. Jelenleg 3 doktoranduszom van, akikkel együtt kutatunk, akiket támogatni tudok a tudásommal, vagy a tapasztalatommal, és akik nagyon ígéretesek abban a tekintetben, hogy ők majd simán át fogják venni a stafétát tőlem. Úgyhogy én azt szeretném, hogyha még sok területen tudnék hasznos lenni a szakmámban, és a családomban, és a gyerekeim számára, én is tudnám majd biztosítani azt a segítséget, amit én kaptam.
Na azt gondolom, hogy zárjuk akkor ezt a mai beszélgetést azzal, hogy legyen kevesebb különbség és kevesebb tabu, mert hogy erről beszélgettünk. Köszönöm, hogy a mai műsorban itt voltál.
Köszönöm szépen én is a lehetőséget.
Perlusz Andrea, gyógypedagógus, az ELTE Bárci Gusztáv gyógypedagógiai karának tudományos és stratégiai ügyekért felelős dékán helyettese volt a Hétfő Egynő mai vendége. Természetesen a hallgatóknak is köszönöm a figyelmet. Jövő hétfőn a nap vendége ismét egy nő lesz, akivel érdemes lesz beszélgetni, illetve akitől érdemes lesz valamit megtanulni. Köszönöm a figyelmet, Kutasi Juditot hallották.
Ez volt a Hétfő Egy Nő, a Trend FM portré műsora Kutasi Judittal. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu oldalon.